lelki gondozás és vagy mentálhigiéné, mentálhigiéna. Higiénia, ugye? Ha megjelenik a kép, akkor látni fogjuk, hogy egy kicsit ezt a címet, ezt a meghatározást át értelmeztem. Hát úgy gondolom, hogy nem ez az első kérdés. Az első kérdés mindig az, hogy kik vagyunk, vagy ki vagy. A tegnapi megbocsátás nélkül nem tudok élni című előadásban elég hosszasan, akik ott voltak, már találkozhattak velünk, és beszéltem arról, hogy kik is vagyunk, illetve ki lennék. Eredeti szakmámat illetően pszichológus, de nehéz lenne most meghatározni, hogy valójában ez a szakma, ez a hivatás miképpen módosult az idők során, mert hogy jelentősen kellett, hogy módosuljon. Nem olyan régen olvastam egy kedves keresztény testvérünktől, lelkipásztortól egy kis füzetet, aminek az volt a címe, hogy 20 évvel ezelőtt így gondoltam, most így gondolom. Hát egy picit ennek a gondolatmenetnek a jegyébe szeretném felvezetni ezt a témát, ami csöppet sem könnyű, nem csak azért, ez mindig bejön ez a vírus frissítéses akármi, úgyhogy néhány másodperc, mire eltűnik a kép, angol fordító program. Tehát hát nyilván arról kell elsősorban beszélnem, hogy miképpen változott meg akár a hivatásommal, a szakmámmal kapcsolatos látás, és így mindkettőnké, és akkor rögtön egy kicsit személyesebb is a dolog. A feleségem jószerivel miattam lett pszichológus, jó kis szakmája volt, gyógypedagógusnak indult, nehezen boldogult a gyerekekkel, persze nevelési, fegyelmezési gondok miatt, de hát aztán utána, amikor mi ugye megismerkedtünk és szerelmesek lettünk nagyon világi módon, akkor annyira vonzó volt ez a tudománya számára, hogy noha úgy érezte, hogy ez azért nehézségeket okoz majd neki, de hát mellette majd megtanulja. Hát annyira megtanulta, hogy egy tanácsadó intézménynek lett a vezetője, és gyakorlatilag az egész pályafutását ott töltötte el, 6. kerületi nevelési tanácsadóba. Az a tervekben, mint ahogy Jónás proféta, ugye úgy gondolt, hogy minden rendben van az életében, amikor felszállt arra a hajóra, ami pontosan ellenkező irányba indította és vitte az ő életét, hiszen Isten szólt hozzá, és Ninivébe irányította, hogy oda menjen, ehelyett ő az ellenkező irányba befizetett, és elhelyezkedett ezen a hajón, mint ahogy mi magunk is sokszor úgy gondoljuk, hogy ha megvan a pálya, megvan a hivatás, megvan a társ, megvan a család, megvan a ház, megvan a kocsi, ki tudja még mi minden szükséges a posztmodern életbe, ahhoz, hogy az ember elvileg elégedett legyen. Hát akkoriban kezd kiderülni, hogy tegnap is Szegfű Gyulát idéztem, hogy valahol utat tévesztettük. Ninive helyett, ugye valami egészen más irányba indulunk, miközben még, hogy nem jó az útirány, a érkező jelzéseket nem vesszük. Hát Jónásnak is elég komoly jeleket kellett küldeni az Úr részéről, hogy észrevegye, hogy nem jó irányba tart az élete. Ez történt velünk is 13 év házasság után. Úgy gondoltuk, hogy a pszichológia, mint embertudomány ad annyi ismeretet, hogy tudományos alapokon jó családot, gyerekeket megfelelő módon tudjuk nevelni, jó házasságot építhetünk. Hát ebből nem sok lett, nagy összeomlás lett a következménye, és ezt követően az életünknek a helyreigazítása, valami hasonló alkalommal, mint talán itt vannak néhányan, elhívtak bennünket, egy barátnőnk, akinek az életét láttuk, hogy mennyire megváltozik a gondolkodásmódja, megváltoznak a kapcsolatai, megváltozik a hivatásához való viszonyulása, például talán többet beszél arról, hogy kivé tette őt Jézus Krisztus a munkahelyén, próbál segíteni embereknek, mondhatnánk mai szóval, hogy elkezdi lelki gondozni a környezetét. Nos, hát őt is, mint pszichológusok, ugye úgy láttuk, hogy nagy mélységben volt, és például könnyen meg lehet, hogy a velünk folytatott beszélgetés hozza ezeket a változásokat. Miközben ő újra és újra Jézus Krisztusról tett bizonyságot, hogy milyen változásokat hoz az életébe. Sose fogom elfelejteni, 84-ben, amikor Gorbacsov éra kezdődött, és különféle szellemi hatások érték a magyar népet is, többek között keleti hatások is, keveredtek a vallások, világnézetek. Na hát ebben a millióben történt ez a nagy változás. Nekünk még bizony 5 évre volt szükség ahhoz, hogy igazán belássuk, hogy rossz irányba mentünk, és így találtunk Pasarétre, a Pasaréti Református Gyülekezetre, ahol az első evangelizáción, az első igehirdetésen, amit tisztességgel meghallgattunk, illetőleg ahova ez a barátnőnk hívott bennünket, mi mást olvasott föl Cseri Kálmán, mint a Jónás proféta könyvének az első sorait. És akkor, mint talán Pálnak is valami redőny hirtelen felszaladt, mindenre gondoltam, mindent megterveztem, egyetlen egy dologra nem gondoltam, mi van, ha az Isten létezik. Meg ugye kiderült körülbelül, milyen nevelést kaphattunk, és mennyire süketek vagy zártak voltunk Isten kereső szavára, bár mint pszichológusok vissza kellett emlékeznünk akár Juditnak az osztálytársaira, vagy én is némelyekre, hát hallottunk mi Jézusról. Még Biblia is volt nálunk. Ez is érdekes, kisgyerekként futatva a könyvek között találtam egy ekkora méretű Bibliát, nem volt fedőlapja, a hátoldalán gyönyörű zsinórírással, régi emberek írásai, neve, házasságok, 1800-as évekből és egyebek. És azon csodálkoztam gyerekként, hogy ez a Biblia miért a 6. fejezetnél, Mózes első könyve 6. fejezetnél. Noé történeténél kezdődött, mert ez a fedőlap is az első lapok valahogy lekerültek róla. Ez volt egy ilyen Biblia. Apám néha vitt templomba, de csak nézegettük az üres helységet és a falakat. Hát, akkor ott tartunk, hogy ki vagy te. Mielőtt ugye keresnénk a választ, hogy lelki gondozás és vagy mentáligéne. Nem az a kérdés tehát, hogy a lelki gondozás, vagy mentáligénia, vagy mentáligéne, bárhogy hívhatjuk, hanem mi a neved. Talán emlékszünk Jónás történetéből, amikor ez a derék proféta, aki egy sikeres ember volt, ne felejtsük el, király engedelmeskedett neki, a határokat az ő proféciái alapján változtatták meg. Igen ám, csak az újabb küldetés, ahova Isten küldeni akarta, azok nem zsidó emberek voltak, hanem pogányok. És oda nem akart menni. Ugye hányszor van olyan dolog, hogy előre tudjuk, hogy nagy próbák lesznek, nem akaródzik, túl sok, például mi is most egy ilyen túlvállalásban vagyunk, akkor az ember szívébe ugye olyan indulatok keletkeznek, ami Jónáséba, és lehet, hogy nem is látja. Másoknak kell szólni, hogy mi van a szívébe. Kicipelik ezt a derék embert, miközben a hajón már mindenki imádkozik. a nagy viharba a pogányok elkezdenek imádkozni az isteneikhez, a vihar tovább tart, és keresik az okát, hogy mi lehet ennek az oka, és akkor Jónást előcitálják, a kapitány hol találja meg? Az én apósom kérdezte ezt tőlem. Mi van veled? A hajó fenekén, és aludt. És én is aludtam. Az az apósom kérdezte meg, aki megjárta a Dont, és aki onnan hazahozott embereket. A feleségem mesélte a napokban, vagy két nap, vagy három napja egy házaspári körben, hogy ez hogy is történt. Mennyire észre kellett venni, az emberek a pancs, vagy az a bádog vízzel jól tudjanak gazdálkodni, amikor ugye mindenki úgy érzi, hogy ez az egy csöpp, vagy valami, azon múlik az élete. Egymásnak esünk. Mert nem hiszünk, hogy mindenkinek jut. És ha valaki a helyén van, akkor kiderül, hogy mindenkinek jut. Mi a hivatásod? Hát Jónás elmondja, hogy ő izraelita, a menny és a föld urát hiszi. Hát ez valami egészen új azoknak az embereknek. Ugye honnan való, ki a megbízód, és mindez látszik-e rajtad. Ezek ma is ugyanúgy érvényes kérdések. Gyakorlatilag a pszichológia mondja, hogy identitás. Azonosság. Mindenkinek van személyazonosság. Abban ezek valamilyen módon le vannak írva, de a legfontosabb, nem tudom, hogy volt-e olyan, talán volt, én nem értem abban akkor olyan személyi igazolvány, hát annyit beírtak, hogy vallása talán. Nem tudom, hogy így volt-e, de ez megszűnt. De ez megszűnt. És hát az, hogy vallása, az még az égvilágon túl sokat nem árul el. Mert nagyon sok a keresztény, de kevés a hívő. Mennyire látszik tehát, hogy ki a mi megbízónk? Kinek mondják az emberek az emberfiát? Mátéban. Olvashatjuk Jézus Krisztus, amikor a tanítványokat megkérdezi, ugyanez a kérdés. Tulajdonképpen a kérdés arra fog irányulni, hogy kik vagytok ti, és azt abból lehet megtudni, hogy ti kinek hisztek engem. Azt mondja, kinek mondják az emberek az emberfiát? Közvéleménykutatás. Hogyan gondolkodnak az emberek rólam? Ugye Jézus Krisztus, ugye Isten fia emberként eljön a földre, hát ez mindenki számára képtelenség. Akkor is az volt, ma is. Hát hogy született? Hát ha ő a megváltó, pedig a régi proféciák szóltak, hogy hogyan lesz, de milyen érdekes az emberi emlékezet. Hát nem csak mi tudjuk, hogy feledékenyek vagyunk, hanem hát ezt Isten is tudja, és miért is vagyunk feledékenyek? Hát, mert közbe jött a bűn. A bűn feledékenyét ez. Hatalmas akadály, hogy az ember úgy tudjon működni, hogy az alkotó megalkotta. Egyes tudósok összeszámolták, hogy hány darab idegsejtből áll az emberi agy, és abból következtették, hogy töredékeit, néhány százalékát használjuk ki. Érdemes elgondolkodni, hogy mire kellett ekkora túlméretezés, mikor az emberi agyat Isten megalkotta. Hát nekem van egy gyermeteg reménységem, hogy amikor ugye színről színre fogjuk látni a Teremtőt, és Jézussal leszünk, akkor fogjuk megérteni, hogy ez miért így készült. Lesz funkciója. És ugye mindaz, ami a jó és tökéletes működéstől az emberi értelmennek eme földi eszközét ugye meggátolja, ez elvétetik, akkor a maga teljességében működhet. Hát kinek mondotok engem? Mert a válasz ugye az, némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak, vagy valami profétának. Hátti. Mert hogyha nem ugyanennek mondotok ezeknek, akkor a különbségnek látszania kellene. Mert akkor ti nem azok közé tartoztok, akik a közgondolkodás szerint próbálják értelmezni, hogy itt mi is történt. Hogy lehet ez a tanító, az Istennek a fia, csak egy ember. Ugyanúgy néz ki, mint mi, ugyanúgy beszél, ugyanolyanok a szokásai, és így tovább, hát hogy lehetne? Hát a messiásban gondolkodunk, legalább valami külsőség. Legalább. De hát semmi. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, megszólal Péter, így felel. Péterről sok érdekeset lehet tanulni, mert rajta keresztül megtanulhatjuk, hogy milyen az ember. Hol Péterek vagyunk, hol Jánosok vagyunk, hol mások, hol még lehet, hogy Júdással is kacérkodunk. Azért ennyiféle a tanítvány. Milyen nagy lelemény? Van egy Belvin nevezetű, Meredith Belvin nevezetű amerikai pszichológus, aki összeállította a leghatékonyabb emberi csoportot. Mit gondolunk, mit gondoltok, hány főből áll? Hát itt kb. 12. Mindegyiknek más a karaktere. Azok tudnak jól együttműködni, akiknek más képességeik, ajándékaik vannak. Nem tudom, biztos ő is azért olvasta a Bibliát. De még csak utalás sincs arra. De hogy hol tartunk, nagyon komoly tudós emberek pszichológiailag vizsgálják ezeket a csoportokat. És hogyha ugye más valakire hivatkoztam, hogy 20 évvel ezelőtt így gondoltam, most meg úgy gondolta, bűnbánattal kell mondanom, hogy én is úgy gondoltam, hogy a pszichológia valami többet tud, és majd megmagyarázza, hogy a Bibliában mi van. Most javítgatom a dolgozatokat, ez volt az első kérdés a teológián, ahol tanítok, hogy mi a különbség a teológiai látásmód és a pszichológiai látásmód között. Nagyon sokan azt hallják, a kettőt végre egyesíteni kéne. Neves elődeink vannak, tegnap Gyökösi Endréről beszéltem, de meg kell említenem Pálhegyi Ferencet is, aki nekünk mesterünk és tanítónk volt kezdetekben, de azt is el kell mondanom, hogy az Isten tovább vezetett. És akkor már itt mondhatom azt, hogy talán lehetne azt mondani, hogy akár milyen képzettséggel rendelkezek, akárhány osztályon van, akkor is a gondolkodásunkat mélyen áthatotta a pszichológiai gondolkodásmód. Aminek az a lényege, hogy úgy tanít és úgy kutatja az embert, ahogyan Jónás kezelte az Isten akaratát, nevezetesen nem veszi számba. Ilyen egyszerű. Egy Ronald Dodd nevű nagyhírű pszichológus, szintén amerikai, egyenesen azt mondja a lélekkel kapcsolatban, hogy hát nem bizonyítható. Én olyan pszichológiát tanultam, ahol a Kardos professzor könyvében ugye az volt kisbetűvel, hogy lélek már pedig nincs, és hogy ez egy burzsuá fogalom, tehát ő nem ma volt marxista, de hát azért egy tanszéke mégiscsak lett az Ötvösön, és hogy ezt felejtsük el, a lelki jelenségek azok vannak, az az élet, tehát az idegrendszernek, az agynak a produktuma, látható, mérhető, kutatható, de lélek mint olyan nincs. A Biblia meg rögtön ezzel kezdi. Hogyan alkotta Isten az ember? A föld porából, Mózes első könyve második rész 7. versében, ugye a föld porából, amit ráadásul az eredeti nyelv, ugye hogyan nevez? Adam, Adama. Vörös föld. És az embernek ez lett a neve, vörös föld. Nehogy valaki tévedjen, az ember nem a férfi, önmagába. Az ember egy férfi, meg egy nő. A Biblia így gondolkodik együtt. Férfi nem lehet nő nélkül, és nő nem lehet férfi nélkül. Egy olyan világban beszélünk erről, ahol íme az Eurovízió dalfesztivál kinyeli meg. Választható. Milyen tudomány vezette ide a világot? Többek között a szociológia és a pszichológia, genderról. Ugye magyarul ki se tudjuk mondani, hogy az micsoda. Az ugye a nem, az a fajta nemünk, amit ugye gyerekkortól nevelnek belénk, hogy mi fiúsan vagy lányosan viselkedjünk, mert a génjeink nem elegek. Mert minden, ugye ennyire múlik a nevelésen, tehát hogyha egyforma ruhába öltöztetjük, nem tudjuk, most egyelőre elhárult a veszély, hogy a jelenlegi kormány nem fog ebbe belemenni, hogy az óvodába. Hár évvel ezelőtt erről volt szó. Nem lehet korlátozni a gyerekeket és a szülőknek. Ugye? Tehát e tekintetben nem lehet, a tekintetben, hogy vallásos ideológiát kifejtsenek, igen. Meg kell, hogy vallja mind a kettő vallás. Tudományvallás van az egyik átterében. Hát kinek mondotok engem? És miért jött elő ez a gondolat? Mert nem csak a föld korából van az ember, hanem az Isten lehelete. És az a lehelet, ami ott szerepel, ruach, az eredeti héber fogalom, ugye, és milyen kedves, és milyen intim az Isten. Hogy tehette? Hát a kép, amit használ, az körülbelül az, hogy odahajolt, és... Mert azt írja, hogy az órába lehelte. Ugye a lehelet az rövid. Nem, hát itt lehelek, önök nem fogják kérdezni. Össze kell hajolni. Milyen gyönyörű a kép. Ilyen szeretettel, ilyen jó ingat, mint a csecsemő, az anya. Ahogy megszületik, ugye milyen jó, hogyha rögtön a mellei közé kerülhet. És azt mondja Péter, te vagy a Krisztus, miért mondhatja felkent a Mesiás? Fölvilágosítja őt. Jézus azonnal, boldog vagy, hogy ilyet tudtál mondani. Simon, Jóna fia, onnan származó név és származás. Mert nem test és vér fette fel ezt előtted. Hát akkor mi a csuda? Vagy kicsoda? Tehát az a valaki, akit az Isten magyarul önmagát adta bele az emberbe. És ettől lettünk Isten képűvé. És a föld pora, és ez a megfoghatatlan, láthatatlan valaki, ez egyé lett az emberbe. Miért? Hogy az ember közvetlen kapcsolatban legyen a láthatatlan Istennel, és folyamatosan kommunikáljon. Hát nem nekünk kell kitalálni, hogy mit csináljunk az életünkkel. Mi legyen a hivatásunk, ki legyen a párunk. Hát ha ő alkotott, akkor ő tudja. Aztán, hogyha mi tévednénk, akkor szépen rávezet. És az se lett akadály, hogy bűn, hogy nem kell nekünk, majd mi tudjuk. Isten erre is számítom. Már a teremtéskor a fia készen állt arra, hogyha az ember netán így dönt, akkor majd elküldi a fiát. És íme itt van. Eljött a Mesiás, most pedig ugye azt mondja, hogy elközelített az Isten országa. Mint azok számára, akik ezt az országot még nem ismerjük. Hát ha van ország, van uralkodó, van király, Balczó András mondta 1988-ban élőadásban a rádióban, a magyaroknak nem kell királyt választani. Van. Úgy hívják, hogy Názáreti Jézus Krisztus. Elképedve hallgattam a konyhába, ott éppen valami főzicskésztem, közben folydogált a borocska. 1988, az összeomlás éve. És valaki a rádióban, hány olimpiát kellett ez megnyerni? hogy merjen beszélni. És vajon mi nekünk, akik hiszünk, kell-e olimpiákat megnyerni? Nem test és vér, tehát az Isten lehet a mennyei atya. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapuja sem fognak irodalmat fogni rajta. Tehát Péterrel fog Jézus valami olyat tenni, ami szilárd, ami örökké való, ami megmarad, és elmondja, hogy mit fogsz csinálni. Amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennybe. Tökéletes a gyönyörű szót használ az 1 Korintus 7:3-ban Pál apostol a férfi és a nő egyetértésére azt mondja, hogy szimfónia. Ismerjük ezt a zenei kifejezést. Ez összhang meg együtthangzást jelent, és nem csak az emberek közötti egyetértésnek a kifejezése ez, hanem ez az egyhang, ez az összhang a mennyei atyával való összhangot jelenti. Hát az ember azt mondja, amit az Isten mond. Ez lehetséges? Hát úgy lehetséges, hogyha amit ő adott, az bennünk van, tehát nem mi mondjuk. Én nem tudnék ilyeneket mondani. Én ki sem mennék maguk elé állni. Mindig rettegtem a táblánál. Amit megkötsz, földön közel lesz a mennyekbe. Feloldasz, orva lesz a mennyekbe. Összhang, tehát a Teremtővel. Péter elhívása, mert hogy kicsoda Péter, te Simon vagy, előbb olvastuk. Ugye kicsit most összevethetjük Jónás elhívásával. Jöjjetek utánam, és én emberhalászokká teszlek. Ez kulcsfontosság. Mi az, hogy emberhalász? Hát az embert nem kell halászni. Vagy tud úszni, és akkor bemegy a vízbe, ha meg nem tud úszni, akkor bodorság, hogy belement. Hát akkor kimentik. De hát nem halászokat küldenek, hanem a mentőt. Ugye? Vagy valaki látja, beugrik utána. Tehát ez a fogalom, hogy ember halász, ugye ezt meg kellene értenünk. Azt is, hogy mi az ember, férfi, nő, nem külön, nem az elváltak országa vagyunk, hanem együtt. Na de hát ezzel nem lehet együtt élni. Az én szüleim 16-szor akartak elválni. Miután meghalt a nagyapám, el is vártam. Emberhalász. A bűnbe esett ember kihalászása. Mert az embernek nem ott van a természetes helye. Ugye mi itt a bűn? Jézus úgy fogalmazza meg, hogy nem hisznek én benne. Hogy az vagyok, akinek mondom magam. Meg nem hisznek abba, hogy föltámadtam. Húsvét. És abban sem hiszünk, hogy pünköstkor a Szentlélek kiáradt. Hát, hogyha ezek nem valóságok az életünkbe, akkor azt lehet mondani, hogy közel jött az Isten országa. És meg lehet tapasztalni, hogy milyen ez az ország. Isten tehát kettős állampolgárságot szánt nekünk, az egyik a földi, mondjuk magyar, vagy román, vagy mindkettő, de azt ne tévesszük össze, ez nem azonos a mennyei polgársággal, egy földi polgárság és egy mennyei polgárság. Tehát kettős állampolgárság. De ha mennyei állampolgárok vagyunk már, akkor viszont küldöttek vagyunk, és van felhatalmazónk, ugye? Diplomaták. Na de hát hova akar küldeni bennünket az Úr? Hát Pétert érdekes módon ott hagyja a halászatba. Csak azt mondja, hogy embereket fogsz halászni. Tehát végzed a napi munkádat, de azt valami egészen más célrendszerben és lelkülettel végzed. Tehát pontosan ez a kulcsa ahhoz a témához, amivel elkezdtünk foglalkozni, honnan való volt, Kapernaumból, de ki volt a megbízója, Krisztus. És az apostolok cselekedeteiben ott az elején olvassuk, hogy akik a feltámadott Krisztus nevében összejöttek, úrvacsorát tartottak, közösséget alkottak, őket kezdték keresztényeknek nevezni. Tehát a keresztény az azt jelenti, hogy Krisztus megbízottja. Nézzük csak ezt a két helyzetet. Istentől való cél és megbízás, különösképpen a férfiaknak mondanám. Én ma reggel erre ébredtem, és már a fiamat, a kisebbiket tájékoztatom, hogy erről különösképpen kell beszélnünk. Ő a Telekomnál dolgozik, informatikai mérnök. Át kell gondolni az egész hivatását. Hát ő szerint velünk is mi történt. Hát nem egy jó szakma a pszichológus sem. Hát mindenki fél a pszichológustól. Ugye a Biblia meg miért? Nem fél, maga nem. Hát azért, mert ugye azt képzeljük, hogy ő belelát az emberbe, és olyanokat is meg tud mondani, amit ő maga nem tud. Ez félig így is van, csak ugye az a nagy kérdés, hogy amiket ő belelát, annak mi a viszonya a valósághoz. És onnantól kezdve, hogy valakibe belelátnak, az hatalmat ad neki. Tehát a pszichológus hatalmi helyzetben van. És senki nem szereti ezt a helyzetet. Mert nem tudom, hogy ő kicsoda. Hát nem azzal fog őt, nem arra képeztek ki bennünket, hogy azzal kezdjük, hogy ki vagyok én. És elmondja. Ezt valaki egész más tanítja. Persze önismeretet rengeteget lehet tanulni, meg tanítanak az egyetemen, de amikor segítő szerepbe kerül a segítő, akkor azt mondják, nem róla van szó, aki segít, hanem a másikról. Innentől kezdve gyakorlatilag a segítséget kérő, most nagyon keményen fogalmazok, csapdába esik. És nem mert felszólal. Hát nem is milyen alapon. A másik se tudja. Tehát ne tévedjük. Tehát ezeket a dolgokat az az ember tudhatja, akit ebből az Isten kiszabadított. Hát más nem tudhatja. Tehát aki ezt nem élte át, az nem is tudja, miről beszélek. Tehát valamiből, amit nem látunk. Tehát köd és homály van. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy emberi jó indulat, meg szándék, meg segítség, meg azt mondom, hogy hát azért az Istennek tetsző dolgokat is tehetnek pogány emberek, hát tele van a Biblia ilyen példával, csak a probléma az, hogy amikor a forrást keresünk, hogy honnan származik a jó, meg mi a jó, meg mi a rossz, mi alapján állapítod meg, akkor nem hangzik el az Isten neve. Mert nem tudja az ember, hogy tőle van. Tehát amikor először fogalmazod meg, hogy hálát adok Istenem, hogy ilyen gyönyörűen süt a nap, hogy ilyen csend van, hogy végre nyugodtan tudtam aludni, akkor kezdődik el. Akkor kezdünk nyílni, és akkor születik meg a bizalom az Isten személye iránt. Nem kell sok dolgot mondani, csak köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy él. Köszönöm, hogy ott szuszog mellettem. Borzasztó, hogy miket csinál. De szuszog. És addig, amíg szuszog, addig van remény. Ember halász. Addig megmenthető. Péter emberhalász lett ott rögtön az elején, aztán a történet vége felé, Jézus Krisztus halála, ugye a csapatnak a magyarul a szétesése, tanítványok szétszélednek, Jézus megföltámad, megjelenik közöttük. Ez a történet a János evangéliumában azért is megdöbbentő, mert talán egy nappal ezt megelőzően történik az, hogy a zsidók összetől való félelemükbe bezárkóznak a tanítványok, együtt vannak, amikor megjelenik közöttük Jézus a falon keresztül. Hát ez is képtelenség, ugye, a materiális gondolkodás, ha ez nem fér bele. Kollégáim biztos meg tudnák magyarázni, hogy ez micsoda, ugye, mert hát elváltozott tudatállapot. Tehát sokféle dolgot ki lehet következtet, és tényleg vannak ilyen állapotok, és már-már lehet azt mondani, már-már. De azt követően tehát, hogy Jézus megjelenik, megmutatja a sebeit, hogy valóság. Aztán még Tamásnak külön is meg fog jelenni, hogy neki is, mert ő nem volt ott éppen akkor. És ennek az eseménynek a végén mi történik? Ami a kezdetben. Azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, és rájuk lehel. Ez pünkösd előtt van. Tehát Péter imígyen vett szent lélekkel mondja azt másnap, vagy harmadnap, hogy elmegyek halászni. Semmi gond, hát valamiből meg kell élni. Biztos az asszony is kérdezi, hogy akkor most hogy lett tovább. Tehát nem ez a probléma, hanem ugye mit fog ez eredményezni? Többiek is, hiszen ő vezető, a többiek is mennek utána. Ez a fejezete, vagy ez a története az evangéliumnak a keresztény vezetés alap axiomája. Szabad azt mondani. Pontosan azért, mert az, hogy elmegyek halászni, ez nem onnan fentről jött. Ezt az emberi értelem. És az emberi értelem fokozatosan újul meg. Róma 12.1.2. Szálljátok oda. Hát folyamatosan oda kell. Eddig így gondoltam, 20 évvel ezelőtt így gondoltam, most így gondolom. Hát oda kell szállni. Lehet, hogy nem volt pontos, nem jártam utána. Isten újabb dolgokat hozott az életembe, és változik a gondolkodásom, az egész mentalitásom. Akkor ez mentál higiéne? Mi is elmegyünk veled. Aki tudja, hogy merre van az előre, azt követni fogják. Minél határozottabban állítja, lehet, hogy annak semmi köze a valósághoz, az Isten akaratához. Különösképpen, hát hogy lett nácizmus, meg fasizmus? Hát egész Európa bedőlt. És ettől nem lehet, attól, hogy megszűnt, ettől nem szűnt meg az emberekbe ez a fajta gondolkodás. Nekünk a házunkról kiderült, hogy ez egy zsidó ház volt. Hát mai napig félnek a még élő zsidó honfitársai. Hogy mi folyik a Kossuth téren. A Judit mondhatja, hogy szinte naponta hallja. 80, majdnem 90 éves néni. Nagyon szeret velünk, állandóan azt nézi, hogy otthon vagyunk-e. Minek mentek annyit? Mi nem velem vagytok? Fél. Árpádsághoz zászlom. És mit csinálunk? Félem, mert nem gyógyszer a meggyőzés. Tehát ott valami más van. Hát jól látjuk azért a vezetés hatékonysága, ugye mindig a kimenettel mérjük. Hát itt elég jól lehet látni, hogy ott voltak egész éjjel, és semmit nem fogtak. Érdekes, hogy erről az eseményről azonban a tanítványoknak nem jut eszükbe az, hogy már volt ilyen az életünkben. Különösképpen még akkor se jut az eszükbe, amikor egy ember a parton, aki ott halakat sütöget, egyszer odaszól hozzájuk, hogy fiacskáim, nincs valami ennivalótok? És az még mindig nem esik le ott valami a tanítványoknak az elméjébe, hogy hát ha ő halakat sütöget, akkor minek neki ennivaló? Nem is logikus. És ugye milyen csodálatos, hogy János a hang alapján, a hang, a hit miből van? Hallásból. Tehát a hang alapján odasukja Péternek, a Mester az. És amit a Jézus mond, hogy vessétek ki a hálót jobb felől, megismétlődik a csodálatos halfogás. És akkor a szégyen. Nem hittünk, nem kérdeztünk, elindultunk. És a kegyelem. Ezek újra és újra ismétlődnek az evangéliumban. Tehát bízhatunk, hogyha ezek a dolgok akkor és ott működtek és éltek, akkor Jézus Krisztus föltámadt, velünk van, akik az ő nevében együtt vagyunk, az erősebb hitűek hordozzák a gyengébb hitűeket, akkor mindezek megtörténhetnek velünk. Tehát a mentál igénylés megközelítés az ember lelki működését úgy vizsgálja, hogy a lélek és a szellem, a lelki jelenség és a szellemi létezés kölcsönviszonyát nem kezeli. Ez, testvérek, ez annyira evidens, szóval annyira elfogadott és magától értetődő, a pszichológus kollégák is azt fogják mondani, hogy nem baj, nyugodtan higgyél, de a pszichológia nem ezzel foglalkozik. Soha nem mondta, hogy ezzel fog foglalkozni. Ami persze nem igaz, mert például mondjuk egy Fechner nevezető, aki igazából orvos és fizikus is volt a pszichológia kezdetén, elkezdte mérni az ember mentális működésének különböző paramétereit, ő többek között a hitről komoly könyveket írt. Például egy pici kis könyvet kaptam, mielőtt jöttem, hogy a halál után, after death, német és az amerikaiak lefordítottak. Na most ez a történetből, a pszichológia történetből az egyetemeken nem ezt fogják tanítani, hanem a praktikumot. Mit tudunk az emberre kezdeni? Mert gyorsan kell valamit kezdeni. És az alapok nincsenek megvizsgálva. Hol voltak a teológusok a 19. század végén? Egyháztörténet, teológia történet, szellemtörténet. De hol voltak a 20. század elején? Gyökösi Endréről hivatkoztam. Ő azt gondolta, vagy tegnap, hogy azért megy Svájcba, hogy jobb lelkész legyen. Ebből ugye egy pszichológus azt sejti, hogy ezek szerint nem érezte elég jó lelkésznek magát, és ő arra hivatkozott, hogy nem ismeri elég jól a bárányait. Tehát neki valami olyan többlet kell, mert ő az addigi bibliai ismeret alapján ezt nem élhette meg. Tehát jobb lelkipásztor akart lenni. Kiment Svájcba egy ösztöndíjjal, azt gondolta, hogy ezért megy. Valójában a történetéből megvan a interjúja, az derül ki, hogy azért ment ki, azért vitte oda az Úr, hogy megtérjen. Nem volt hívő. Jézusról prédikált. És ugye milyen ugye döbbenetes a dolog, hát hogyha egy olyan egyéniséget találkozik, mint Carl Gustav Jung, magyarul most sorba adják ki a műveit, valaki belenéz ebbe a könyvbe, akkor úgy hasonlót fog átélni, mint Gyökösi Endre. Lenyűgöző. Csak ha mondjuk odáig jut, hogy Jung azt javasolja, hogy a Szent Háromság dogmáját ki kéne egészíteni a Szent Négyességre, az ember sötét oldalával, a gonosza, akkor már talán megállunk és fölszisszenünk. Hogyan? Na de hát a világ összes vallása és kultúrája az bizonyítja, amit Jung mond. Hát az a helyzet, hogy ott vagyunk, ahol vagyunk, tehát tovább kéne mennünk. A mentál igénylés gondolkodás az ezekkel a kérdésekkel nem foglalkozik. Jó néven veszik manapság a pszichológusok, hogyha valaki templomba jár, az fegyelmezettebb ember, mint a nem templomba járó. A lelki gondozás a Bibliára épül. Ugye az első nagy kérdés, hogy hát akkor ugye azért volt szükség pszichológiára, mert a Biblia nem tudta ezeket a dolgokat. Mert tulajdonképpen erről van szó. És azért lett népszerű a pásztorál pszichológia, mert ugye Biblia plusz pszichoterápia, pszichológia, mentálhigiéne és egyebek. Tehát a kettőt egyesítsük, én is így gondoltam. Pontosabban az a tragédia, hogy amikor megtértünk, akkor azt mondtuk, hogy az egész kár és szemét kidobhatjuk, semmire nem jó. És akkor mi maradt, amikor nevelési tanácsadóba jött egy anyuka? Remegve kérdeztem, hogy megengedi, hogy valamit felolvassak magának? 91-ben volt. Hát azt mondja, persze, nyugodtan. Már sok mindent beszélt az életéről, egyszer csak már olyan mértékű volt bennem az izgalom és a feszültség, hogy nekem valamit mondanom kell. Miért? Mert hát úgy adott, hogy reggel a Bibliából a Zsoltárost elolvastam. És ott a fejembe. És amiről beszélt, meg amit én olvastam, a kettő kapcsolatát éltem meg. Hát akkor erről van. És akkor mondja, hogy persze. Hát ugye egy kommunista városkába, nevelési tanácsadóba tilos mindenféle, még ebbe az új világba is. Úgyhogy a Biblia az ott alul, hátul volt, úgyhogy le kellett hajolni, ki kellett venni, kinyitni a Bibliát és felolvasni. És akkor a hölgy azt mondja, ezt maga honnan tudja? Hát mondom neki, én nem tudom, hogy mit, én csak azt tudom, hogy amit tetszett mondani, meg ez a Zsoltár, a kettő között van valami kapcsolat. Az, hogy jön ebből mit, hogyan, és a baj az, hogy ezt nem vettük elég komolyan. Mert hogyan lesz akkor állásunk? Miből tartjuk el a fiainkat? Mi lesz a feleségem? Hát hova menjünk? És ráadásul a gyülekezetünkben ott volt Pálhegyi Ferenc, meg másutt is, lehet a Bibliával, pszichológiai dolgokkal is foglalkozni. És igen, elkezdtük tőlük tanulni azt, hogy mit jelent a házasság, meg mit jelent a gyereknevelés. És akkor szép lassan, pszichológiai intézetben kutató voltak, szép lassan visszarendeződtek dolgok, amiket észre sem vettünk. És kb. 7 évig, nem akarom végigmondani, nagyon hosszú. Tehát a lelki gondozás az ember szellemi valóságában ragadja meg. Ez kb. Az utolsó 5-6 évnek az igazi fordulata, azóta a baptista teológián ezeket a tantárgyakat kell tanítani. 10 éven keresztül belepusztultam, hogy Atkinson általános lélektanát akartam a lelkészeknek, mert egy csomóan persze örültek neki, soha nem olvastak volna. Tehát nem ezzel van a baj, hogy ezeket ne ismerjük meg. Csak hogy közben ne gondoljuk azt, hogy az Isten nem gondoskodott azokról a kérdésekről, és akár fogalmakról. Csia Lajosnak a munkája, a bibliai lélektan, egy profétikus könyv, első magyar kísérlet szerintem a tekintetben, hogy van a Bibliának pszichológiája. De hát az a lélek, az nem független az Isten lelkétől. Hát ezek óriási dolgok. És hát ezt most örömmel mondhatom el, hogy más irányt vett az oktatás is. De hát mit kezdjünk akkor azzal a hatalmas anyaggal, amit emberekkel foglalkozó pszichológusok, más szakemberek, pszichiáterek fölhalmoztak. Hiszen ő maguk nagyon nagy hatással vannak a társadalomra. Amerikában 70-es évek vége felé íródott egy könyv, azóta címe Martin Gross írta, egy újságíró, hogy a pszichológiai társadalom. És abban tételesen bizonyítja, hogy a pszichológusok társadalma behálózza a modern társadalom minden szegmensét. Ha valami baj van, a pszichológushoz. Ha valamiben szakértő kell, a pszichológushoz. Ha krízis, ha gyerekvárás, ha nem akarom sorolni, hát kinyitjuk a rádiót, televíziót. És jól értsük, szóval ha valaki folyamatosan egész nap a másik embert figyeli, mert ez a dolga, erre képezték ki, akkor biztos, hogy észrevesz olyan dolgokat, amivel biztos, hogy foglalkozni kéne. Tehát nem ezzel van a probléma. És sokkal jobban oda kéne egymásra figyelnünk, meg észrevenni olyan dolgokat, amivel biztos, hogy foglalkozni kéne. Tanítványoknak azt szoktam mondani, hogy ha valamit észreveszel, azért te vagy a felelős. Szólsz, vagy nem szólsz. Tehát döntéseket hozunk, és a döntések árulkodni fognak arról, hogy kihez tartozunk. Kiben hiszünk. Ezért lényeges, amit a Biblia tanít, hogy a félelem, ugye, ahogy a harag is, tehát a negatív érzelmek, tehát a romboló vagy lehangoltságot kifejező érzések, érzelmek rossz irányba visznek. Depresszió. Szavainkon. Észre lehet venni. Mostanában fedeztem föl, ilyen kisebb körbe szoktam mondani, hogy miért mondod azt, megállunk, hogy mindegy. Valaki elmeséli a történetét hosszan, szeretné megosztani, hogy érezzenek vele együtt, hogy neki milyen nehéz a helyzete, és akkor közbeveti, hogy mindegy. Ha valaki megmeri kérdezni, hogy mi mindegy, akkor talán el is csodálkozik. Ezt nem szokták kérdezni. Ugyanis a mindegy az azt jelenti, hogy valamit elgondolt, elindul, de nem jut el a közlésig. És akkor ő gondol rólam valamit, hogy én ugyanolyan vagyok, mint az összes többi ember, hogy nekem is mindegy, mert nem szólok. Én egyszerű. Mert ugye ez a gyakran emlegetett soha, meg mindig. Arról kimutatták ugye, hogy ezek a fogalmak, különösen, hogyha negatív érzelmi tartalomhoz kötjük, mert te soha nem pakolod el a holmidat. Hiába mondom. Túlzások. Ugye mi sértődik meg a másik? Hát múltkor. Egyszer. Nem vetted észre. És hogyha nem veszi észre, akkor vége. Akkor marad minden ugyanúgy. Az egyik nap olyan, mint a másik. Nincs új a nap alatt. Tehát ott tartunk, hogy ez a pszichológiai társadalom, tömegkommunikáción, ráadásul a pszichológusok már azt is tudják, hogy minden embernek van pszichológiája, úgy hívják, hogy naív pszichológia. Ugye ez a magyar ember talán úgy mondja, hogy tudom, amit tudok, az honnan tudja? Ez a tapasztalat. Hát ha ennyit így, akkor ebből ez jön. És hát nagy felfedezés, hogyha ezeket ugye leírják, hogy játszmáink vannak, ha én ezt csinálom, akkor te azt csinálod, és így tovább. És akkor népszerű könyvek nem csak hirdetik, hanem tulajdonképpen az igényt is szülik. Én azt mondanám, hogy azon kéne gondolkodni, hogy hogy lehetne a különféle terápiáktól, családterápia például, a pásztorig eljutni. Tehát a gondolkodásunkba, tegnap esett arról szó, hogy mit csináljon az, aki ugye hívő ember, és mondjuk pszichiátriára kerül. Egyik testvér...
Betegként.
Tessék?
Betegként.
Betegként. Lehet. Attól, hogy hívő és keresztény, hát ugyanis ki tudja, hogy miket hordoz ő. Hát milyen múlt, milyen generációk. Hát ez nem a mi dolgunk ezt megítélni. Mi volt az illetőnek a fölismerése, ő pedig súlyos diagnózist kapott. És ilyenkor azért fontos arra gondolni, hogy igen, ugye a kardot nem véletlenül kapta, a fennálló hatalom ember, az orvos is ilyen. Tehát a keresztények nem az a dolga, hogy most bizonyítassa meg. Tehát az első, hogy megfelel keretek között engedelmeskedik, de hát a küldetését gyakorolhatja. Hát ő egy más országnak az állampolgára, tehát ő diplomata. És ebben az esetben mi lehetett a pálya és a lehetőség? Hát valami olyas, mint Páléknak a börtönbe. Énekre tanította a beteget. És a morózus és anti-keresztény pszichiáter megcsóválva így a fejét, hát tulajdonképpen ez nem is rossz, legalább addig nyugton vannak. Hát ő pedig attól nyugodott meg, hogy szolgált az Úrnak. És rövid idő alatt kikerült a pszichiátria. Tehát ha valakire ugye ráteszik a bélyeget, akkor azért nagyon nehéz az. Hát nem fogja tudni az ellenkezőjét. Állami nyilvántartás van róla, egészségügyi nyilvántartás van róla, és így van. Tehát akkor onnantól számolnia kell, hogy bár, hát mit, nem fogja keresztül kérdésni, oda van írva, a kollégában megbízik, ez van a... Aztán akkor így fogom kezelni. Ez egyszerű. Jutka elmondhatja, nekik is kellett adminisztrálni. A mentáligénész szemlélet, nyíltságot, empátiát, kongruenciát, sok ilyen bűv fogalom van, aminek persze van jelentősége, hát sokkal jobb a nyílt ember, mint az álkozott, akit meg se lehet szólítani. Sokkal jobb az az ember, akiben érezzük, hogy érzi, hogy a másikban mi van, bele tud helyezkedni az állapotába, és ez a kongruencia, hát a hiteles ember, hát azért folyik a harc, hogy hitelesek legyünk. Ami hát magyarul azt jelenti, hogy igazat mondjunk, amit mondunk, a mögött az a valóság legyen. Ugyanakkor ez a szemlélet megelégszik ezzel, és nem ad útmutatást. Miért? Mert az embert autonómnak tekinti. A legnagyobb érték az autonómia. Ugye az mit jelképez, hogy senkitől se függjön. Tehát önmagába álljon, mert akkor szuverén, akkor igazán ember. A humanista pszichológia Erik Frommal az élén azt hirdeti, a bűn az, hogyha az ember nem ezt a pályát választja. Mert a lelki ismerete jelezni fogja, hogy fél és nem meri fölvállalni önmagát. És akkor ezen a ponton még akár azt is mondanánk, de hiszen ez mi is ugyanezt hirdetjük. Hogy vállalni kéne, hogy kik vagyunk, milyenek vagyunk, milyen állapotban vagyunk, de nem azért, hogy ez önmagába érték, hanem azért, hogy ebből az állapotból az Úr hova fog vezetni. A világ meg azt mondja, hogy önmagába érték. És megint egy csavar van, hát persze, hogy érték az ember. Hát hogy ne lenne érték, hogyha Jézus Krisztus meghal érte? De nem ezt hirdeti a humanista pszichológia. Te vagy a legnagyobb érték. Tessék? Hát persze, és hogyha megfelelő feltételek, akkor már majdnem a mennyország. Hát ez a magyar pszichológus, a Flow, az Áramlás című művében, meg gondolatában, hát ott kapirgál a Szentlélek munkája, de egy szó nem esik róla. Hát hogy nem jut ez az emberek eszébe? És nem nagyon látok keresztény szakemberek írását sem. Kezdhetem magamon. Csíkszentmihályi Mihályra, igen. Tehát megelégszik azzal, hogy egy kicsit jobb, ugye? Az emberek kipanaszkodják magukat, akkor egy kicsit jobb, megkönnyebbült, nem fog összeveszni feltétlen a felségével. De a célok, a vágyak, a szándékok, gondolkodós, hát te vagy a legjobb szakembere önmagadnak, mondja a humanista, akkor ezt neked kell eldöntened, és te el fogod tudni dönteni, mert én bízok benned, mert én szolgálok neked. Mert íme 10 percenként visszajelzem neked, hogy mit mondtál, és hol van olyan ember a világon, aki 10 percig odafigyel a másikra, hogy visszatudja neki. Nincs ilyen ember. Legfeljebb erre kiképzett, trenírozott ember. És beleesik a csapdába. Lehet hozzám így viszonyulni? Hát ugye a életközépkori válságban a feleség meg a szerető. Hát ő igen. Hát ő odafigyel. Őt érdekli. A javaslatom, az ötlete. Hát a feleségem az rögtön lecsap. Azonnal észreveszi a gyengéjét. Hát ő nem segít, ő ellenség. Ilyen egyszerű. Tehát ha nincs útmutatás, akkor ugye mi van? Vak vezet világtalan. A bibliai lelki gondozás viszont a misszió parancs szellemében nem csak feltárt, hanem tanít is. Ne ülj a csúfolódók székébe, került a leveskedét. Rengeteg útmutatás van a Bibliába. Ugye ez azt jelenti, hogy én eddig így gondoltam, hogy ez helyes és jó, vagy például, hogy hát nem állt egy kis sárga irítség, mondjuk esetleg, ringatjuk magunkat egy picit ebbe az érzésbe, és akkor az Isten igéje meg lesújt. Hát ez nem valami kedves. Hát akkor ne is foglalkozzunk vele. Csak a probléma, hogy nem lesz irányzék. Illetőleg, ha nincs irányzék, ugye, az Isten feje, az biztos, hogy az ellenkező irányba megyünk. Az biztos, nem kell azt meghatározni. Úgy, ahogy van összessége. Pedig, hát ugye az Isten igéje ad útmutatást arra, hogy a vágyainkat, a céljainkat. Na de hát mi van, hogyha én fölteszem, hogy Uram, hát én erre vágyok, meg milyen jó lenne, meg neked is. Úgy gondolom, hát ez a misszió, mert akkor ezt itt össze lehetne kombinálni a dolgokat. Megkérdezem, és erre azt mondja, hogy nem. Hát ezért akkor én nem, inkább nem kérdezem. Hát hogy történt Dávida? Hát azt gondolta, hogy az előző király nem becsülte eléggé az Istent. És a ládát, a frigy ládát, ugye hol tartotta? Meg a templom. Hát vigyük Jeruzsálembe. Megkérdezte a főembereit, hogy hogy látják ők. Hogy jónak tartják ezt a templom. Mindenki azt mondta, hogy igen. De hát valakit nem kérdezte. Az Isten nem kérdezték. És utána rettenetesen meg ijjett Dávid, amikor vitték az új szekéren a tehenekkel a frigyládát Jeruzsálem felé, megbotlottak a tehenek, a láda elkezdett csúszni, Uzzá hozzányúlt és szörnyet halt. Hát az Úr akaratát teljesítve valaki szörnyet hal. Akkor kezdett el gondolkodni, miért történt minden. És őt terhelte, a vezetőt terhelte a felelősség, hogy nem kérdezte meg. Nem kérdezte az Urat. Ugye sok tanácskozás, testvéri közösség, nem is vesszük észre. Egyáltalán nem biztos, hogy abba az irányba megyünk, amit ő akar. De hát a világból tanult, így kell döntést hozni, erre a témára 10 percünk van, lépjünk tovább, napi rend, és így tovább. Ez így működik. És nagyon ciki, bocsánat, hogy most akkor álljunk meg, nem így lesz, mert nincs egység. És merje valaki, hogyha 10 azt mondják, hogy igen, azt mondani, hogy testvérek, az a helyzet, hogy én nem tudom, 12 dühös emberből kell tanulnunk. Amerikai film, vagy dráma, ahol mit vállalt fel, ugye ott a Fonda. Nem vagyok, kétségeim vannak. Hát egy kétséggel nem lehet érvelni. Mindenki arról győződött meg, hogy a fiú bűnös, ez meg itt akadékoskodik, és kétségei vannak. Csak ugye az amerikai alkotmány előírja, hogy csak akkor lehet pontot tenni az ügyre, ha egyöntetű a vélemény. És akkor érdekes, a kétségből elindulva, mert ő fölvállalta, megfordul az egész. És kiderül, hogy ott az emberi szívekben mennyi gonoszság van. Hát egy kis filmrészletet is szántam, de azt hiszem, hogy az idő nagyon előre alatt, hogyha még itt... Ha valaki ismeri a Engeddel című amerikai filmet, vagy tudnám nagyon ajánlani, az eredeti angol A nyúlüreg, fiatal házaspárról van szó, röviden elmondom, ahol a kisfiúkat, mert a kutya kiszalad az utcára, egy gimnazista fiú elüti és meghal. Tehát elvesztik a gyermeket, és azért egy dolgot mindenképpen be fogok most mutatni. Elvesztik a gyermeket, és hát 8 hónapja történt ez az esemény, és nem mernek még szembenézni azzal, hogy hát ugye a gyász éve is van, hogy hát egyikük másikuk hogyan áll most lelkileg, és hogy mit ért át, hogy ért át, valahogy egymáshoz közeledjenek, hanem inkább eltávolodtak, és a film bizonyos jelenetében össze is vesznek, akkor kiderül, hogy te vagy az oka, vagy ő az oka. Tehát az a klasszikus dolog, hogy ezek a fájdalmak és indulatok szükséges, hogy kimenjenek, bocsánat. És most azt a jelenetet szeretném, ami témánk szempontjából nagyon ide vág, hogy milyen megoldást próbál erre a megfagyott helyzetre a férj kidolgozni. Bocsánat, itt volt már ez beállítva. mégsem, akkor inkább innen nyitjuk. Nevezetesen, hogy elviszi a feleségét, hát, elviszi a feleségét egy találkozóra, egy olyan körbe, ahol hát azt lehet mondani, hogy hasonló házaspárok vannak jelen. Igyekszem eltalálni. Ez lesz az.
Ügyes.
Igen.
Beszéltetek már róla, hogy szeretnétek egy másikat?
Nem. Ez kicsit még korai. Csak légy nyitott. Én...
Itt vagyok, nem?
Mint? Jó. Egész jó.
Tényleg?
Igen. Hello, Kevin.
Szia.
Igen. Pont most tudtuk meg, hogy Rebecca a húga terhes, úgyhogy...
Halloween.
Mondd.
Most az a helyzet, hogy nem illik egy folyamatot megszakítani, de mivel beszéltem arról, hogy vannak olyan történések, amiket észre se veszünk. Valóban itt kiderül, hogy a hölgynek a testvére éppen ebben a helyzetben várandós. Akinek egyébként nem rendezett a kapcsolata, de gyereke lesz. És mennek ebbe az ismeretlen társaságba az első alkalommal. Ugye próbálunk valahogy kapcsolatot teremteni az ott lévőkkel, ismerkedés, barátkozás. És hát erre az olyan téma, ami valamiképpen kapcsolódik, az jó szokott jönni, de milyenek a férfiak? Ugye azt mondják, hogy sokkal gyengébb az érzelmi intelligenciája egy férfinak, és íme mit látunk? Ugye amikor a kis elkezdi mondani szinte így jó témaként, hogy hát éppen most értesültünk, hogy született egy gyerek, ez elvileg egy jó hírt is adhat, hogy hát ha el is vesztünk, előbb-utóbb csak lesz. Íme itt van az a közelünkben valaki, hogy ezzel nyitna. A feleség viszont azt mondja, hogy a nevén szólítja, hogy Howie, amiben az fejeződik ki, hogy hát ez nagyon szerencsétlen, ez nagyon rossz, nekem biztos, hogy rossz. Ugye mi derül ki? A két ember között nincs összhang. Lehetne mondani, hogy hát ezt meg lehetett volna előre beszélni. De vannak olyan témák, amiket nem lehet előre megbeszélni. Tehát csak azon az alapon kezdhet jól működni a dolog, hogy valahogy a gondolkodásmód kezd közeledni egymáshoz. Tehát tudom, hogy mi az érzékenysége a másiknak, mit lehet mondani. A Biblia erre tanít, hogy legyünk tekintettel másoknak az állapotára, a helyzetére. És ez nagyon nem megy. Ezek pici dolgok, a múló dolgok, de olyan következményei vannak, amit úgy szoktunk mondani, hogy gyűlik valami ott belül, öntudatlanul is, ami egyszer csak váratlanul, érthetetlen módon kitör.
Nehéz lehet. Emlékszem mikor az unokatestvérem terhes lett.
Nem olyan nagy ügy.
Hát jó. Ha beszélni szeretne róla, itt a csoport, úgyhogy...
Ugye? Nem olyan nagy ügy. Mély sérelem. De hát ott nem lehet megbeszélni. Tehát az asszony bemutat egy kezelés, tehát az érzelmeinek egy kezelési módját, aminek az a természete, ezt szokta meg, lenyeli. Nincs tere. Mert ha tere lenne, akkor lehet, hogy összevesznének. A férje meg nem is veszi észre, hogy mit csinál. Jó szándékkal jött, hogy itt beszéljenek majd, nyíljanak meg, és íme a mára bemutatkozáskor.
Nem hiszem. Hé, emberek, kis hús! Téged nem emlékeztek, Lídia? A csoportunkban volt egy nő néhány évvel ezelőtt.
Négy évvel ezelőtt.
Nem is pontos annyira, mikor volt itt. A lényeg, hogy Lídiára emlékeztet. Nem igazán volt oda az egyes csoportformáig elejétre.
És mióta vannak a csoportban?
Júniusban lesz 8 éve.
Hű, nem is gondoltam, hogy ilyen régóta.
Igen, mi vagyunk itt a veteránok. Arra jó, hogy találkozunk hasonló párokkal. Mindenki máshogy van időzítve.
Ez persze. Persze.
Néha álmomban meglátogat, és azt mondja, hogy semmi baj, és hogy Istennél van. És van pár jó napunk, és aztán arra gondolok, hogy eltelt egy csomó jó nap, és mintha kezdene jobb lenni, aztán meg itt volt múlt héten az évfordulója.
Múlt kedden volt egy éve.
És minden újra kezdődik. Mindig emlékeztetnünk kell egymást, hogy az Isten terve volt. És nem tudhatjuk miért. Csak a jó Isten tudja.
El kellett vennie az Úrnak. Kellett neki még egy atya.
Kellett neki még egy
angyal. Akkor miért nem csinált egyet? Még egy angyalt, úgy értem. Mégiscsak ő az Isten. Miért nem csinált még egy angyalt? Csak... És már meg is van. Menni. Szerintem mi megyünk. Jól van, Édes?
Menjünk. Bocsánat. Éppen beszélnek, az ő idejük. Ezt tiszteletbe kell tartani. Hetekig ülszok, egy szót sem.
Sajnálom, kéne márhatom az Isten. Deket, jól tudod.
Nem mindazok, Kevin és Gabby például.
Nem, Kevin és Gabby profi szettelők, szóval nem már. Harvey 8 éve, 8. Te ilyen akarsz lenni akkor?
Ha szeretnének is szülni.
Nekem ez ennyi volt.
Izzy, ugye most eléggé beütött.
Ezt légy szíves, ne csináld, kérlek. Egy pszichológia szemeszter 15 évvel ezelőtt, és már is azt hiszed, hogy ki tudsz elemezni. Nem szeretem a csoportot. Adtam egy esélyt, nem neked találtam.
Rendben. Akkor jó.
Köszönöm. Mi volna, ha nem itt ennénk? Igazán semmi sem hozott lázba.
A kísérlet ugye itt megtörtént, hogy kezeljük a traumát, a veszteséget és a konfliktust. Most amit szeretnénk, remélem röviden el tudom mondani. Jelen a férfi és a nő között, ahogy már említettem, jelentős különbség van a kommunikációt illetően. Ez azt hiszem, hogy világosan következik abból is, hogy az asszonyoknak ugye az utód nevelése, vagyis hát kezdetben ugye a táplálása és a nevelése a feladata. Van egy olyan szakasz, amikor ugye szavak nélkül is jól kell tudnia kommunikálni a csecsemővel, és ez bizony az érzelmi meknek egy hangsúlyos szerepet nyújt. Véletlen a férfiaknál, mivel ilyenfajta ugye, funkciót nem kell betölteni, már hallottam ilyen édesapától, aki elvesztette a szülésben a társát, és teljes egészében, hát nyilván a szoptatás kivételével minden funkciót átvett. Hát ő be tudna arról számolni, hogy mennyire sikerült belehelyezkedni ebbe az asszonyi szerepbe, anélkül, hogy neki ugye ehhez azok az adottságai, ami azért genetikusan vannak, nem voltak tanulható. Nem véletlenül fedezték fel a 20. század végén, most nagy sikertéma a pszichológián belül a mentálhigiéna, a érzelmi intelligencia és szociális intelligencia. Férfiak taníthatók, a vezetőket elkezdték erre tanítani. Ugyanakkor hát saját tapasztalat az, hogy itt a kereset látunk, de annyi azért érezhető volt, hogy a nőnek sokkal differenciáltabb az érzelmi élete, érzékenyebb is, de a férfi megpróbálja racionálisan kezelni, és ugye ebből rögtön kitűnik az, hogy mi férfiak sok esetben nem tudunk mit kezdeni, nem is ismerjük föl, és miért nem ismerjük föl, mert mi magunkban sem ismerjük föl azokat a folyamatokat, amik a feleségeinkbe végbe mennek, érzelmileg. Tehát szegényesebb eszköztár áll rendelkezésünkre, éppen ezért sok esetben akadály és zavaró a feleségnek az érzelmi reakciója. Én nagyon sokszor úgy éltem meg, még ebben a újjászületett életben is, hogy hát ha a felségem nem érzi, hogy én most mivel küzdök, vagy nincs benne, akkor ő nekem akadály. Tehát nem segítő társ, hanem akadályoz. És ennek megfelelő érzelmi reakciók voltak a következményei. Számos konfliktus adódik ebből a természettől, vagy Istentől adott alapvetésben. Minél jobban meg akarják az asszonyok osztani az érzelmeiket, te soha nem beszélsz velem, ugye szokták mondani, az arról szólna, miért beszélnek olyan sokat a telefonon az asszonyok, és miért ismétlik ugyanazt, amit már háromszor elmondtak. Ugye mostanában kezdjük megérteni, azért mert jó. Mert az asszonyi logika, vagy ez a kommunikáció, a babának is milliószor mondja ugyanazt. Mert jó. Mert az együttlétnek a megélése ez a fajta kommunikáció, tehát ez nem valahonnan valahová tart, hanem a van, a létezésnek a kifejezése, hogy vagy kapcsolatban vagyunk. Lassan ugye valószínűleg a Facebook is ezt a szerepet fogja átvenni, hogyha nem figyelünk oda. Arra, hogy Isten ezek helyett, az eszközök helyett esetleg valami mást adna. Na most ebből az következik, hogy szűk a férfi ismertsége, saját érzelmeit illette, megkérdezi a fejét, mit érzed? Semmi. Hát mit kéne? Én nem haragszom. Hát ő meg látja, hogy fesz. Nem. Nincs itt semmi. Ugye miért is? Mert fiúként úgy, ne, a fiúk nem sírnak. Hát olyan egyszerű. Hát ha ugye nem illendő, akkor ebbe nincs. Nincs szabadság igazából, tehát nem tud mit kezdeni a másikkal. Minél jobban szeretné az asszony megértetni magát, mivel a férfi önmagát sem érti, megismeri, ennek következtében egyre jobban kezdi hárítani. Nincs közelség, nincs intimitás, nincs ilyen, hogy odahajol. Mert mind a kettő elkezd feszülni, hogy már ilyen erős jelekre se. Ugye azt mondjuk néha a hisztériájuknak tulajdonképpen ez az oka. És milyen érdekes, kap egy pofont, jobban lesz.
De tényleg.
És akkor jönnek a pszichológusok és megmondják, hogy ugye most már egy kicsit módosult a nézet, ennyi testi fenyítés sem árt. Ez Jodorowsky, Spock és egyebek nem így volt. Mi azon neveltünk. Ó, nem. A gyereknek a kreativitását töljük meg, hogyha... Ugye, mert fogalmunk nem volt, hogy a Biblia hogy használja a pálcát. És akkor ugye mi a következménye? nem akar megérteni, nem szeret engem, mik jönnek? Gondolatok. Honnan jönnek ezek a gondolatok? Bibliából jönnek? Dehogy onnan jönnek. És mivel indul? Mert a férfi nem tud mit kezdeni a feleségével. Mert nem tud önmagával mit kezdeni. Tehát itt valamit tudni kéne. Bánni a másikkal. Hát ahhoz érzékenységgel. Ahhoz, ugye megtanulni, hogy egy ilyen belépő helyzetben törekszem arra, hogy ne. Tehát, és az ember egyedül ezt nem tudja. Tehát itt kell a segítség, a mennyei segítség, hogy Istenem, te adj szavakat, bölcsességet ehhez a dologhoz. Hát ha elviszik őket, igen, már nézzük az órát, hogy segítsenek rajtuk egy ilyen mentálhigiénés segítőhöz, ő biztos azt fogja mondani, hogy egymástól függetlenül írjátok el. Írjátok le, hogy bizonyos helyzetekben mit éreztek. Hát nagy nehezen a férfi is leírja. Ne felejtsük el, ő nem akarja. Hát őt senki ne kényszerítse arra, hogy arról, hogy itt belül mi van, arról ő nyilatkozzon. De hát ha jön egy szakember, nagy tekintély, meg egyedek, meg presszionálják, le fogja írni, de lehet, hogy úgy fogja leírni, mint én is, amikor 80-ban Romániában Securitate elkapott bennünket, nekem rendben voltak a papírjaim, a barátaim, én nem, és engem is kényszerítettek, hogy írjam le, hogy a határ átlépésétől kezdve, kinél, hol, mennyi órát, mit beszélgettünk, és így tovább. Oda kellett írnom a végére, hogy nem saját akaratból írtam ezt le. Hát még ilyen vizsgálatnál nem nagyon láttam, hogy férfi leírta volna. És abból mi van? Az van, hogy tele van feszültsége. Minek hoztak engem ide? Én nem akartam. Ugye itt a kisölgy kimondja. Nem nekem találták ki. Mediációról nem is beszélek, az egy emberi békéltető szolgálat, nagyszerű, majdnem biblikus, csak az Isten hiányzik belőle. A lelki gondozásban sokkal messzebbről történik, és komplexebb módon, hogy valójában mi történik az emberi életben, és egy férj és egy feleség vitájában vagy konfliktusában. Látható az előzők alapján, tehát egy szemléletben nagyon máshogy közelítenek mondjuk egy ilyen házastársi konfliktushoz. Ugye mindig Jézus Krisztushoz érdemes visszatérni, hogyha a Biblia vonalán megyünk, hogy ő mit tett a tanítványokkal kapcsolatban. Csak néhány, hát ugye a hegyi beszéd, ahol elkezdi tanítani az embereket arra, hogy innentől kezdve az emberi életnek más törvényei lehetnek, mint amit eddig a zsidók az Istennel való kapcsolat alapján hirdettek. Megemeli a mércét, azt lehetne mondani. Hát még ott se tartunk igazán, hogy a 50-50, tehát a mózesi ugye, törvényt, hogy szemet szemért, fogad fogért, hogy ezt az egyensúlyt sok esetben tartsuk. Talán ugye sokszor van az, hogy nagyobb a reváns, mint amennyi a támadás vagy veszteség ért. Hát most csak rá tudunk erre tekinteni, mert át szeretném vinni a Jézusi mintát a lelki gondozó viselkedésére. A lelki gondozó kapcsolatban van lehetősége arra, hogy egy új viselkedési mintát mutasson be. Ami például az érzelmekre vonatkozó, hogy megítéli a saját érzelmeit. Tudja, hogyha maga negyed órát késik, annyit késett valaki mondjuk egy megbeszélésről, akkor ugye nagyon egyszerű, mivel a szerep azt írná, hogy nem ő a lelki gondozóról van szó, hanem a másikról, nem szól egy szót se. Ott van benne a feszültség. Nagyon érdekes, hogy miért nem választja azt. Roger ezt tanítja. Azt mondja, mondd ki. Az a helyzet, hogy én itt várom magát negyed órája, és egyre feszültebb lettem. Igazat mondod, eddig rendben is van. Tehát nem azt mondjuk, hogy ez nem jó. De mit nem tesz a mentálhigiénés? Azt nem teszi, hogy azt mondja, hogy tudja, én ezt most magának azért mondom el, mert mindaz, ami bennem keletkezett, az a gonosztól van. Az rossz. Ez engem félre visz. Én hívő ember vagyok, az Isten engem arra tanít, hogy ne engedjek ennek. Hoppá! Hát akkor itt nem csak arról van szó, hogy mondd el végre, hogy mi van benne. Na de hát, hogyha én azt se tudom, hogy mi van bennem, ugye, mert nem tanultam, meg nem keresem, meg nem vizsgálom, hát akkor nem tudok mire nemet mondani. És akkor a Biblia azt mondja, hogy a férj feje a feleségnek. Hát, hogyha a férj, ha Jézus Krisztus ugye nem mutatja be az utat, akkor a férjnek nincs kit követnie, nincs minta. Ha a férj nem mutatja be a feleségnek, és a feleség nem mutatja be a gyerekeknek, akkor ez az egész fej nélkül van. Az én sógorom olyan Krisztus szobrot faragott, aminek nem volt feje. És amikor ezt megfaragta, fogalmam nem volt, hogy mi a baj. El is váltak a nővérem, nagyon rövid idő alatt alkoholizmusban meghalt. A fej nélküli Krisztus, a fej nélküli férfi, és a fej nélküli asszony, és a fejetlen gyerekek. Hát dönthetünk, hogy ugye elkezdünk ezen dolgozni, hogy mi is lenne például a haragnak a megítélése. Nincs vese, hát ha haragot érzek, akkor haragot ér. Bocsánat, hogy azt mondom, örüljünk, ha érezzük. Bergman egyik filmjében ott szerepel az az asszony, azt mondja, hogy képzelj el, a jogászőnek mondja, aki még nem is sejti, hogy pillanatokon belül ugyanez a helyzet alakul ki náluk, hogy itt ez az asztal, doktornő, odaérek, nem értek semmi. El kell válnom. Hozzáérek a társamhoz, nem érzek semmi. Teljesen rendezett, hogy mondjam, jóléti társadalomban való élet. Jó.
Köszönöm szépen a figyelmet. Tehát döntésünk van, melyik irányba gondolkodunk és megyünk tovább. Ha még kérdések beleférnek, már túléltem 4 percet, akkor szívesen válaszolunk, és elnézést, hogy ennyire elhúzódott, de
adunk pár percet, hát jó. Egykor van ebéd.
Akkor van kérdés. Parancsolni kérdés.